Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm Önöket, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, köszöntöm a rádióhallgatókat az FMS frekvencián és a YouTube csatornánk nézőit is. A mai adás első részében amerikai futballal fogunk foglalkozni, na nem az NFL-lel, hanem annak a magyar változatával, ugyanis itt van velünk a stúdióban a magyar-amerikai futball válogatott szövetségi kapitánya egyfelől, Sződi Ferenc, üdvözlöm a műsorban.
Szia!
És a magyar-amerikai futball szövetség sajtófőnöke Cselleng Ádám, szervusz, üdvözöllek.
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
A magyar változata az amerikai focinak, azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy fejlődési pályán van. Most itt az Európa bajnokság kapcsán beszélgetünk. A válogatott előtt álló következő feladat az lesz, hogy Csehországgal mérkőzünk majd meg, és próbáljuk megszerezni az Európa bajnokság 9. helyét. Tehát egy hosszú folyamat végén jutott el idáig a válogatott. Ha jól olvastam, akkor a 2021-es év az igencsak kiemelkedő volt a válogatott szempontjából. Ekkor kivívtuk az A csoportos szereplés lehetőségét az Európa-bajnokságon. Ez önmagában mekkora szó, hogy A csoportig jutottunk? Volt-e már ilyenre példa egyébként a válogatott történetében? És hogyha megszereznénk a 9. helyet, vagy ez már az a top 10 önmagában, ez az eddigi legjobb teljesítménynek számít?
Mindenképpen azt gondolom, hogy A csoportban részt venni, A csoportban szerepelni, minden sportágban így az amerikai futballban is egy óriási fegyvertény. Nálunk jóval nagyobb futballkultúrával, meg régebbi futballkultúrával rendelkező nemzetek vannak Európában, úgyhogy közéjük tartozni, köztük versenyezni, ez mindenképpen egy fantasztikus dolog.
Mik voltak a perdöntő eredmények 2021-ben, ami kapcsán ki tudtunk jutni az A csoportba?
Hát tulajdonképpen a veretlen szezon. Tehát 2021-ben, illetve 20-ban és 21-ben a magyar-amerikai futballválogatott nem talált legyőzőre a B csoportban, és hát az utolsó mérkőzés az Törökország ellen zajlott, és azzal, tulajdonképpen azzal, annak a mérkőzésnek a megnyerésével érte el a válogatott azt, hogy 2022-ben már az A csoportban folytathatta a küzdelmeket.
Mennyi időt töltöttünk el egyébként a B csoportban, illetve van-e még alatta divízió?
Nincsen alatta, illetve azt sem mondhatnánk, hogy túl sok időt töltöttünk volna a B csoportban, mert most kezdődött igazából, 2020-ban kezdődött, vagy 19-ben, már nem is emlékszem pontosan, akkor kezdődött a válogatottnak az Európa-bajnoki szereplése. Előtte nem volt Európa-bajnoki szereplésünk.
Hát akkor a dinamikus fejlődés az abszolút megállja itt a helyét. Igen. Egyébként mennyire tekinti a szövetség ezt egy tényleg gyorsütemű fejlődésnek, mert hát akkor így gyakorlatilag 3-4 évről beszélgetünk.
Én azt gondolom, hogy érdemes visszamennünk. A legelső mérkőzésig Szerbiától 56-0-ra kaptunk egy barátságos mérkőzésen, aztán 2015. szeptemberében éppen a csehekkel játszottunk, ott 26-7-re győztek. Természetesen azóta már a Three Nations Cup döntőjében legyőztük őket 23-15-re, tehát a mérlegünk most a csehekkel szemben 1-1, úgyhogy bízom benne.
És ez, akkor van esély,
igen, és a franciák dolga lesz, hogy pozitív irányba billenjen a mérleg, de hogy ami 2015 óta történt, volt több szövetségi kapitányunk, érdemes őket megemlíteni, meg egy sormintát is ki lehet rajzolni, ugye Lee Hlapka volt az első, aki szövetségi kapitányként dolgozott, utána jött Grácz Vilmos, aki gyakorlatilag egyetlen vereséggel tudta le az ő kis etapját, aztán miután megnyerte a B csoportot, a válogatott, akkor lemondott, érkezett Dan Pipin, vele vívtuk meg a két átcsoportos küzdelmünket az osztrákok és a franciák ellen. Ezek nem sikerültek túl jól, de azért tudni kell, hogy Ausztria fogja játszani az EB döntőt. Tehát, hogy az, hogy kikaptunk tőlük, az benne volt a pakliban, szerintem egyáltalán nem meglepő, tisztességes helytállás volt ott a cél. A franciák elleni mérkőzés...
A szorosabb volt jóval.
Igen, és azt meg is nyerhettük volna, ugye ott 9-2-re nyertek a Kincsen Parkban a franciák, egyetlen hosszú futáson ment el az a mérkőzés igazából. A védelem jól teljesített, ugye Franci akkor még a védőkoordinátorként dolgozott a válogatottnál, úgyhogy mindenképpen pozitív az irány. Szerintem most is teltház lesz a Kincsen Parkban, és megnézve azt, hogy azóta egyébként vannak már játékosaink, akik eljutottak az egyetemre, ajánlatokat kaptak, szerintem jól állunk.
Egyértelműen. Én is így gondolom.
Szövetségi kapitányként akkor a mély vízbe nem is olyan nagyon rég kerültél bele.
Abszolút nem, igen. Hát hivatalosan augusztustól vagyok én a válogatott szövetségi kapitánya. kevésbé hivatalosan azért már a nyár, vagy a tavasz végén elkezdtük a készülgetést, a beszélgetéseket az egész válogatott szerkezetéről, illetve a további munkáról, de valóban néhány hónapja vagyok még csak a szövetségi kapitány.
Ez nagyon érdekel, mert nagyon sok sportág esetében panaszkodnak arra igazából a szövetségi edzők, hogy alig van idő a keretösszetartásra, a nagy tornák előtt van 1-2 hét maximum arra, hogy összerázódjon a csapat és együtt lehessen gyakorolni figurákat. Az amerikai futball válogatott esetében honnan lehet válogatni, mely csapatoktól lehet elsősorban válogatni, és mennyire kötött a menetrend, olyan értelemben, hogy ezek a klubok elengedik-e a játékosokat, és egy csehek elleni meccs előtt, egy fontos EB meccs előtt mennyi idő van az összetartásra?
Tulajdonképpen ebből a szempontból kicsit jobb helyzetben van az amerikai futball, ugyanis a felnőtt bajnokság az véget ér július végén, és onnantól kezdve a játékosok szabadon jöhetnek a válogatotthoz. Én még nem hallottam olyanról, hogy edző azt mondta volna, hogy már pedig nem mehetsz a válogatotthoz. Reméljük erre nem is fog később sem sor kerülni. Van Magyarországon egy nagyjából 20 olyan csapat, aki versenyezteti a játékosaikat, és közülük bárki jelentkezhetett, illetve az edzői ajánlások alapján a válogatóra behívtuk ezeket a játékosokat. Közel 100 játékos volt ott a válogatón augusztus legvégén. Sok időnk nincsen, és nem is volt így felkészülni se a keretösszeállításra, ugye az én kinevezésem is azért viszonylag későn érkezett, és onnantól kezdve nekem az első feladatom az volt, hogy egy stábot kellett összeraknom, a stábnak el kellett kezdenie dolgozni a jövőbeli stratégiákon, utána jött a válogató, és hát a munkánkat az is egy kicsit idézőjelben hátráltatta, de legalábbis az időzítést rendesen befolyásolta, hogy a Fehérvár Entroners, nálunk jelenleg ugye a kiemelkedő csapat, ők egészen szeptember közepéig még az ILF-ben versenyeztek. Tehát nyilvánvalóan őket, az ő ottani játékosokat nem tudtuk addig semmilyen szinten bevonni a programba, úgyhogy igazán, amikor ők befejezték az alapszakaszt, és véget ért ezzel nekik a szezon, onnantól kezdve tudtuk elkezdeni az igazán komoly munkát.
A Fehérvár Entroners olyannyira kiemelkedő csapat, hogy ők külföldi bázisú ligában játszanak?
A European League of Football küzdelmeiben vesznek részt, úgyhogy igen, de hát amellett, hogy ők szerepeltek már korábban is az osztrák bajnokságban, ahogy egyébként előtte volt példa arra, hogy a Budapest Wolves is ezt tette, ez egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy ez egyébként a válogatottat is pozitív irányban segíti, hiszen olyan mérkőzéseket játszhatnak így a magyar játékosok, amire korábban szerintem nem volt példa. Tehát egy teljesen más sebességről, intenzitásról, gondolkodásmódról beszélünk, hiszen még egyel följebb kell kapcsolni. Azt lehet mondani, hogy ha a magyar-amerikai futball az az amatőr, akkor ez már a fél profi, mert profinak még mindig nem nevezném, mert azért a fizetések terén, ha már az NFL-t említetted, hát azért nagyon messze vagyunk tőle.
Majd a végén lesz erre vonatkozóan egy kérdés, ami még kicsit az utópia része, de ezt még kicsit tegyük félre. Szóval, hogy tehát akkor a Fehérvár Entroners játékosainak egy része fél profinak számít gyakorlatilag, és akkor akik meg Magyarországon a magyar bázisú ligában játszanak, ők meg amatőr sportolók akkor?
Hát én azt gondolom, hogy igazából azért amatőr sportolók az Entroners játékosok is, abból a szempontból, hogy munka, tanulás mellett végzik ezt, és nem ebből élnek. Tehát, hogyha így tekintünk arra, hogy ki a profi és ki az amatőr, akkor ők amatőrök, hiszen abból a fizetésből, amit egyébként kapnak, ugye a ligának nagyon szigorú szabályai vannak, meg van szabva, hogy a külföldi játékosok mennyi pénzt kaphatnak, erre van egy keret, és a magyar játékosokra is, de hát ez tényleg ne magyar focista fizetésekbe gondolkodjunk, hanem tényleg ilyen nagyon kis, minimális kis zseppénz, én így szoktam csúfolni.
Költségtérítés.
Tehát itt abszolút akkor a szenvedély dominál, és az, hogy valakinek ez a szívügye az amerikai foci.
Abszolút, igen.
Említettétek, hogy a Kincsen Parkban fogadtuk a franciákat ezen a 9-2-es mérkőzésen. Nagyjából mennyire tudja megtölteni a válogatott egyébként egy fontos EB meccs kapcsán akár az arénát, a Kincsen Parkot?
Maximálisan, tehát a tavalyi franciák elleni mérkőzésen is teljesen telt ház volt. Ugye volt szerencsém azt a mérkőzést a HFL TV YouTube csatornánkon közvetíteni. Hát szerintem az első negyedben már elment a hangom, mert megpróbáltam túl üvölteni a tömeget, de hogy egyszerűen nem lehetett. Egyrészt szerintem egy fantasztikus látvány, tehát hogyha lenézel a lelátóról, ott van előtted a pálya, a háttérben pedig a lóversenypálya, tehát hogy jól is néz ki ez az egész, és ez már szerintem ad egy olyan hangulatot. Az meg persze egy nagy kérdés, hogy hol kell ugye elhelyezkedni a magyar kispadnak, melyik oldalon, mert olyan hangorkán van úgy is, hogy igazából csak az egyik oldalon van lelátó, szóval ez még befolyásolhatja majd azt, hogy hogyan alakul a mérkőzés.
A csehek ellen akkor eddig 1-1 az örök mérleg, most bőven van esély arra, hogy megfordítsuk a javunkra ezt a mérleget, de mennyire tűnik ez egy nagyon-nagyon nehéz feladatnak, hogyha most tényleg csak objektíven figyeljük, akkor a cseh amerikai futball hol helyezkedik el a magyarhoz képest?
Nagyjából egy helyen vagyunk, úgyhogy ebből a szempontból például nagyon jó, hogy a helyosztó meccset azt egymás ellen játsszuk, mert úgy gondolom, hogy a nemzeti futball szintjén is teljesen ugyanott van a két csapat. Mind a két országnak van egy kiemelt ILF-ligás csapata, és van egy elég erős bajnoksága. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyjából egy szinten vagyunk, ugyanakkor én nagyon hiszek az edzői stábomban, illetve nagyon hiszek a játékosaimban, hogy egy kimenetele lehet ennek a mérkőzésnek.
Tegyünk egy kis régiós kitekintést. Megvizsgáltuk akkor a cseheket, szóba kerültek az osztrákok, akikkel szemben még van lemaradásunk. A többi régiós szomszédunk, Szlovákia, Románia, hol helyezkednek el? B-divíziósak ezek a válogatottak?
Hát az osztrákokhoz képest egy 25 év lemaradásunk van?
Megközelítőleg igen.
Tehát, hogy...
Ez konkrétan 25 évvel hamarabb alakult meg ott a bajnokság, a válogatott.
Hát igen, és ha megnézzük, azért nekünk még csak egy vágyálmunk, hogy NFL játékosunk legyen, nekik ez már megadatott, és nem csak egy játékos játszik, és nem csak eljutott odáig, hogy esetleg kiválasztják, hanem tényleg szerepet is kapott. Azt gondolom, hogy Szlovákia gyengébb nálunk, a román bajnokság, a felnőtt bajnokság jelenleg is zajlik.
És jelentősebb gyengébb nálunk.
Igen, tehát hogy ilyen szempontból jól állunk, hát az osztrákokat nem tudom, hogy lehetne utolérni azt a hátrányt behozni, és ilyen szempontból egyébként nagyon érdekes Németország helyzete, akik most a B-divízióban vannak, mert hogy ugye kihagyták az előző Európa-bajnoki szezont, na de hát az ő amerikai futballjuk is.
Hát azok nagy nevek.
Igazából, ha a European League of Football-t nézzük, akkor ott kiemelkednek a német csapatok, úgyhogy az még egy érdekes kérdés lesz, hogyha a sorozat következő része jön, ők följutottak az A-ba, akkor milyen csoportba kerülünk, mert itt is az volt a baj, hogy megkaptuk az osztrákokat. Lehet, hogy egy jobb sorsolással most arról beszélhetnénk, hogy akkor még egy kalappal lejjebb vagyunk, és nem a 9. helyért, hanem akár az 5.-6. helyért.
És azt jól olvastam, hogy az osztrákok a finnekkel fogják játszani az EB döntőt?
Így van.
Ez meglepetés egyébként a finnek előretörése, vagy ők is abszolút ott vannak az élvonalban?
Egyáltalán nem. A skandináv-amerikai futball az nagyon régóta nagyon erős. Utánpótlás szinten is borzasztóan erősek a skandináv csapatok, úgyhogy a finneknek a döntő szereplése az teljesen, mondhatni, papírforma.
Hogy zajlik egyébként, hogyha valaki el szeretne kezdeni amerikai focizni, akkor mekkora odaadást kell tanúsítania már az elején? Gyakorlatilag ez egy kőkemény sportág, inkább most arra lennék kíváncsi, hogy valaki, hogyha ezt eldönti, hogy szeretne amerikai focizni, akkor az nem kérdés, de onnantól kezdve milyen edzés lehetőségei vannak egy klubnál, mennyiszer kell egyáltalán lemenni a pályára, kondi edzések, milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy valaki fejlődjön ebben a sportágban?
Önmagában, hogyha valaki el akarja kezdeni, várhatóan első nekifutásra a szükséges minimumot fogja teljesíteni. Én azt mondom, hogy ez a heti 3 edzés, nálunk például heti 3 edzés van, vannak olyan csapatok, akik heti 2 edzéssel készülnek, ez teljesen változó. Akkor, amikor mindig a fejlődési sorozat vagy folyamatban van egy vízválasztó, amikor elkezdenek az újonc játékosok ütközni, mert azt azért nem nagyon sokan szeretik, hogyha bántják őket.
Akkor ez egy ideig még nem jellemző az ütközés?
Nem, hát nyilván senkit nem tudunk úgy a mély vízbe dobni, mert...
Meg hamar elmenne a kedve, gondolom.
Egyrészt nem megy a kedve, másrészt nagyon komoly sérülés veszélye van a dolognak, hogyha azonnal mindenféle előképzettség nélkül elkezdjük ütköztetni őket. De amikor sisakot kapnak és válvédőt, és elkezdünk ütközni velük, akkor ott azért elég... elég erős lemorzsolódás szokott lenni, mert mondom, tehát azt nem annyira szeretik, hogyha bántják őket. Aki pedig kellően bolond ahhoz, hogy szeresse, hogyha bántják, ők tovább mennek, és amikor eljön az a pillanat, hogy valami így bekattan náluk, és így átváltanak amerikai futball üzemmódba, akkor egyénileg járnak el külön futóedzésekre, erőnléti edzésekre, kondiedzésekre. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogyha valaki nem csak egy sima játékos akar lenni, hanem szintet akar lépni.
Említetted, Ádám, hogy Ausztriából már kerültek ki az NFL-be játékosok, szóval ennek van ezért útja módja Európában, de ők például hogyan csinálták meg a szerencséjüket?
Gondolom, jó játékosok voltak, tehát hogy ilyen szempontból nem tudom, hogy pontosan hogy történt.
Kicsit arra akarok utalni, hogy azért az amerikai központból vigyázó személyeket rávetik az európai mezőnyre is, az ottani szakemberek, játékos megfigyelők?
Természetesen, tehát hogy vannak egyébként ilyen régió scoutok, akik itt dolgoznak és figyelik a bajnokságot, tehát hogy így volt Zilai János is, aki ugye az NFL Combine-ra kijutott, ő is megfigyelők segítségével érte ezt el, és nagyon fontos kiemelni, hogy például a Fehérvár Entronersnél dolgozó import amerikai játékosok is sokat segítenek, tehát hogy a fiatalok rajtuk keresztül is kikerülhetnek, tehát hogy középiskolába, egyetemre így lehet eljutni. De nem csak ez az egyetlen út. Tehát, hogyha itthon is jó játékos vagy, és amit Franci mondott, azt mind egyébként beleteszik a játékosok, annyi lábjegyzet még, hogy a nálunk az nem a válogatottra gondolt a Franci, hogy mennyi edzés van, hanem a Budapest Wolves vezetőedzőjeként is dolgozik, tehát hogy a Wolvesnál hogy néz ki egyébként, ha elkezd valaki amerikai focizni. Szóval nem annyira mission impossible már ez a dolog. Tehát szerintem, aki beleteszi a munkát, kellően elhatározott, az megteheti azt is. Aztán onnantól kezdve persze kell egy kis szerencse hozzá, de szerintem Szoboszlai Dominik példája is jól mutatja, hogy minden sportban, hogyha beleteszed azt a pluszt, a plusz edzést, a plusz munkát, akkor el tudsz jutni arra a szintre, amire vágysz.
Az az érdekes, hogy csak nekem személyesen van 3 olyan ismerősöm, aki amerikai focizik itt Magyarországon, úgyhogy ebből nem tudom, mennyire tudok reprezentatív mintát mondani, de akkor utánpótlás az így van, és folyamatosan érkezik, nem?
Igen, van utánpótlás, de ez egy nagyon nehéz téma. Nem szeretnék nagyon ilyen mindenféle generáció kritikába, meg ilyesmibe belemenni, de abszolút az a tapasztalat, hogy annyira nem szeretnek küzdeni a jelenlegi gyerekek, vagy jelenlegi fiatalok, márpedig azért ahhoz, hogy valaki amerikai focizon, az egy küzdelmes dolog. Nagyon sok egyéb inger éri őket a mindennapokban, tehát alapvetően nem is hibáztatom őket ezért, de elképzelhető, hogy nem tudom, az, hogy elmenjenek a haverokkal valahova bulizni, az fontosabb, mint hogy adott esetben lejöjjön edzésre, és akkor vannak az üdítő kivételek, akik aztán megmaradnak a sportágban.
Ugyanakkor azt hiszem, hogy maga az amerikai focinak a népszerűsége, mint laikusok, mint a fotelben kényelmesen elhelyezkedők számát tekintve viszont nő Magyarországon, nem? Ezt látod, Ádám, egyébként? Akár NFL nézettségeket figyelve?
Szerintem igen, főleg, hogyha megnézzük, hogy a sportcsatornák közül is nem csak az NFL-t közvetítik, már a magyar bajnokság is képernyőre került nálunk is a YouTube csatornánkon, de egyébként egy országos sportcsatornán is megjelent. A European League of Football küzdelmeit is lehetett követni, XFL, USFL, tehát hogy tényleg mindent lehet már nézni, és azt mutatják a statisztikák, hogy nézik is az emberek. Hát igen, tehát hogy visszatérve a fiatalokra, az nagyon jól néz ki, amikor a közösségi médiában felszerelésben igen, pózol az igen. ember, de nem attól lesz valaki sportoló, és ez nem csak az amerikai futballra, hanem azt hiszem minden másra igen. is igaz.
Akkor itt a szövetségnek van dolga ezzel, hogy hogyan tudja a fiatalok körében népszerűsíteni a sportágat?
Van bőven, ugye így ősszel az U15-ös, U17-es és az U19-es bajnokságok, tehát a junior szezon zajlik. Látjuk, hogy nem feltétlenül azok a számok, amiket szeretnénk látni. Nem az eredményekre gondolok, hanem a játékosok számára. És azért az nagyon megterhelő mondjuk egy 15-17 éves számára, hogy akár több korosztályban is játszom, mert mondjuk ő tehetséges, és ő beleteszi azt a plusz munkát, de kellenének még emberek. Tehát nagyon sok toborzás van, sajnos a koronavírus ezt is azért meg, hát nem is tizedelte, mert annál sokkal durvábbak szerintem a számok. Igen. Tehát előtte, ami elindult folyamat, azt ez jelentősen visszavetette. Én bízom benne az, hogy most a 9. helyet, ha meg tudjuk szerezni, akkor ez is egy olyan kis plusz motivációt ad, meg az, hogy látják, hogy tényleg ott a cél el lehet jutni.
Fejezzük is be akkor a beszélgetést a csehek elleni mérkőzéssel. Október 29 akkor Kincsenpark. 75 fős keretet hirdettél, ezt jól olvastam?
Nem, 45.
45 fős, igen. Akkor rosszul olvastam, és mennyire fogod leszűkíteni majd
ez, a találkozó? Ez a szűkített keret.
Ez már a szűkített.
Tehát a 75-ös szám az létezett az első, a válogató után a bő keret, az 75 fős volt, azt utána leszűkítettem 60 főre, illetve a 60 főt levágtuk 45 főre az edzői stábbal, és ez lesz a mérkőzés keret.
És hogyha megszerezzük akár a 9. helyet, legyen így, utána mik a következő lépések, feladatok a válogatott előtt?
Elsősorban pihenés. úgy láttam, hogy mind a játékosokra, mind az edzőkre nagyon ráfér. Azért mindenki egy hosszú szezon után dobta még bele ezt a néhány hónap munkát. A jövő évet meg még egyelőre nem tudjuk, nem látjuk. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy sikerül maga a mérkőzés. Ha csak a saját szempontomból nézem, nyilván az én szerződésem is azon múlik, hogy sikerül a mérkőzés. Ezáltal az egész edzői stábé is. Utána meglátjuk. Hát mi mindig nyitottak vagyunk az újabb és újabb kihívásokra. Természetesen hosszú távon egy világbajnoki szereplés a célunk, és regionális meccseket fogunk játszani, felkészülési meccseket a környező országokkal, úgyhogy próbáljuk játszatni őket, illetve hatalmas nagy projekt most, hogy az utánpótlás válogatottat is elindítjuk, és jövőre elég komoly hangsúlyt fog kapni ez is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és akkor van bőven feladat. Köszönöm, hogy bejöttetek hozzánk. Október 29 akkor csehek ellen, és akkor a 9. hely a tét az Európa-bajnokságon. A stúdióban ma Cselleng Ádám, a magyar-amerikai futball sajtófőnöke, és Szűdi Ferenc, a magyar-amerikai futballválogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmet önöknek, a rádióhallgatóknak és a YouTube csatornánk nézőinek is. További szép napot!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai Sportértékben azt hiszem, hogy a műsor címéhez hűen igazán a gazdaság és a sport összefonódásáról lesz szó, hiszen futballpiaci befektetésekről fogunk beszélgetni, futballpiaci részvényekről, mely kluboknak érdemes tőzsdére menni, vagy melyeknek kell ettől mindenféleképpen tartózkodniuk, és egy igazán autentikus vendéget hívtam ma, ugyanis itt van velünk Wessenbacher Kornél, az SPB befektetési ZRT junior privát bankára. Üdvözöllek a műsorban.
Szervusok, szeretettel köszöntek én is téged, illetve a kedves hallgatókat.
Ugye az autentikus kifejezést én arra értettem, és kifejezetten ezért hívtalak ma meg a műsorba, mert hogy te profi futballistának készültél. Ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség adatlapja, hogyha nem csal, akkor több mint 60 mérkőzést játszottál eléggé ismert magyar klubok utánpótlás csapataiban, az MTK Budapestben, a Győrben és a Vasas Kubala Akadémián is, és helytálló az a feltételezés, hogy te abszolút profi futballistának készültél?
Igen, valóban ez teljes mértékig így volt, és így is készültem kiskorom óta. Kis kiegészítésként azért majdnem 150 bajnoki mérkőzés volt ez, ugye utánpótlás szinten, és aztán 18 éves koromban hagytam el tulajdonképpen ezt a pályát, és választottam azért az üzleti életvilágát. Azt gondolom, hogy teljes mértékig egy lapra ezt tettem föl, hogy én profi sportoló legyek, és aztán így is alakítottam a mindennapokat. Tehát 0-24-ben majdnem, hogy a labdarúgás járt az élen szembe, a tanulás mellett természetesen, mert azért mindig fontosnak tartottam, hogy ezért megfelelően edukáljuk is saját magunkat, ne csak és kizárólag a sport legyen előtérbe helyezve.
Akkor ilyen alapon azért mégsem mindent csak a profi labdarúgásra tettél fel, mert azt hiszem, hogy főleg a labdarúgásban, ahol talán a legnagyobb a versenyhelyzet itt Európában mindenféleképpen, mert a legnagyobb merítési lehetőségből dolgoznak a klubok. Szóval azért nagyon sokszor azt gondolom, hogy parkolópályára kerül, és aztán meg kényszerből is parkolópályára kerül a tanulás, nem a saját magadnak a képzés, akár egyetemre járás, mert tényleg mindent a sportra kell feláldozni.
Ez természetesen attól is függ, hogy milyen klubnál edződik az ember. Az MTK Budapestnél nagyon figyeltek arra, hogy a tanulmányi eredmények is olyanok legyenek a játékosoknak, hogyha esetlegesen nem profi labdarúgók leszünk, akkor azért megálljuk az életben is a helyünket. Tehát erre azt gondolom, a mai akadémiák most már fölkészítik a fiatalokat és a játékosokat egyaránt arra, hogy azért az életben meg tudják megállni a helyüket majd egyéb más szakmákban is akár.
És akkor mesélj egy kicsit a pályafutásodról, mondtad, hogy 18 éves korodig egészen jól haladt a szeker, de utána mi történt?
Tulajdonképpen itt a 18 éves kornál volt egy választóvonal, még akkor a Vasas Kubala Akadémián játszottam, és az akkori edzőm azt mondta, hogy úgy látja, hogy valószínűsíthetően egy NB2-es labdarúgó lehetne belőlem, azonban akkor konok gondolkodásomból adódóan azt mondtam, hogy én nem feltétlenül szeretném ezt választani, hanem én az NB1-re készültem már réges-régóta, és így azt gondoltam, akkor elhagynám inkább a sportpályafutást, és akkor átlovagolnék azért egyértelműen a pénzügyi világba.
Elsősorban mi vonzott téged, mint perspektíva az első osztályú labdarúgásban? Erre úgy tekintettél, mint ez egy nagyon biztos egzisztenciát majdan jelentő karrierút, vagy csak inkább a labdarúgás szeretete játszott itt szerepet? Milyen karrier terveid voltak igazából?
Inkább a labdarúgás szeretete volt a legfontosabb. Láttuk azt, hogy a felnőtt játékosok, főleg az MTK-nál nagyon közel álltak hozzánk. Tehát akár edzésekre lejártak, vagy segítettek minket egyes dolgokba, és láttam azt, hogy amit ők bejártak életút, az egy jó perspektíva lehet előttünk is. Először NB1-es futballistaként több évet játszani ugye a magyar élvonalba, aztán pedig esetlegesen külföldre szerződni, egyértelműen ez a cél lebegett mindannyiunk szem előtt. És azért többeknek azért itt sikerült a csapattársaim közül, ugye 1997-es születésű vagyok, ezáltal például mai napig is NB1-be játszó csapattársaim vannak, például a Katona Máté, aki korábban Fradi labdarúgója, most talán Kecskemétbe játszik, de Demjén Patrik is velem volt, hiába 98-as korosztályú születésű, akkor is az MTK-ba vele együtt játszottam, aki ma is az MTK hálóőre jelen pillanatban.
És mennyire volt nehéz egyébként rögtön elhagyni korábban akkor heti rendszerességgel, sőt napi rendszerességgel, bocsánat, azért ilyen magas szinten már legalább napi rendszerességgel jártál edzeni, ezt így elvágták teljesen a te életedben?
Tulajdonképpen igen. Az amatőr sportra váltottam, a focit nem hagytam abba még pár évig, BLS osztályban folytattam a pályafutást, úgymond haverok, jó ismerősök között játszottam. Nehéz volt azért. Heti 6 edzés, nem is 5 edzés, hanem volt egy nap, ahol 2 edzés is volt, plusz a mérkőzés, tehát azért az egész hetemet azért lefoglalta a futball egyértelműen, és nagyon hiányzott az a közeg. Azért sok barátot szerzünk. Azt gondolom, hogy a labdarúgásnak ez lehet egy igazán értékes, és az összes többi sportnak is egy igazán értékes eleme, hogy barátokat, jó ismerősöket tudsz szerezni életed későbbi részére is akár.
Mennyire volt neked nehéz összeegyeztetni a tanulást az élsporttal?
Azt gondolom, hogy könnyedén ment. Azért az akadémiák ezt nagyon támogatták annak idején. Például Győrben ugye alapítványi iskola volt a Fehér Miklós Akadémia. Ezek alapján nagyon könnyű dolgunk volt, mert a tanóráink is úgy voltak egyeztetve, hogy az edzés időhöz. Ezáltal nem volt semmi például probléma a tanulást illetően. Voltak megfelelő órák a kollégiumba, aztán szilencium időszak, ahol azért egy másfél órát tényleg tanulással kellett tölteni azért a délutáni esti időszaknál.
Hogy jött a pénzügyi terület, a pénzügyi érdeklődés, ugye privát bankárként dolgozol most?
Nagyon érdekes kérdéskör, ugyanis 17 éves koromban az akkori osztályfőnököm a középiskolában kezemben nyomott egy könyvet, egy nagyon értékes könyvet, Alexander Gábor a Tőzsde című könyvét. Addig nem is hallottam a tőzsdéről. Valóban mi is lehet ez? Nem is tudtam azt, hogy a foci után mihez kezdjek tulajdonképpen, milyen szakmát választok, mert azért több lehetőség is lett volna. És azt gondolom, hogy ez a könyv indított el azon az úton, hogy engem nagyon érdekel a tőzsde. Ott már azt kell elképzelni például, hogy a hétvégéket is akár 6-7-8 órában azzal töltöttem, hogy olvastam könyveket, tanulmányokat, és próbáltam magam mindenképpen fejleszteni is. Tehát André Kosztolányi könyvei egyértelműen alaptanulmánynak számítanak, azt gondolom, azért az ő könyveit rendesen forgattam.
Akkor térjünk is át itt a fő témánkra igazából. Most bemutattuk, hogy miért ötvözötte abszolút jól a két területet. Futballpiaci befektetések. Készültem természetesen az adásra, és megnéztem, hogy 1983-ban az angol Tottenham Hotspur volt az első nagy európai klub, amely tőzsdére ment. Utána egyébként nem sokkal megalakult egy európai futballpiaci részvényeket tömörítő index is, de összességében nekem az a meglátásom, hogy azért nincs olyan sok nagy futballklub tőzsdén. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy ez nem feltétlenül egy bombabiztos út, járható út a nagy klubok számára. Tehát kérlek, mesélj róla, miért van igazából ilyen kevés, nagyjából 30-40 európai klub tőzsdén?
Valóban ezt nagyon jól látod, mi is azt néztük az elemzések során, hogy 30-40 európai klub található, úgymond, a tőzsdén egyáltalán, meg a többiek esetleg private company-ként működnek, és kötvényeket kibocsáthattak a későbbiekben. Azt vettük észre, hogy azért még mindig sok fociklubot esetleg családok birtokolnak, akár a Juventusnál, Manchesternél is nézhetjük ezt, hogy családi vonalat erősítik, illetve szponzori pénzek vagy egyéb más szerződések alapján nyűjtik be a tőkét egyértelműen a további működéshez. Ez például a részvény árfolyamokban sem jelenik meg, akár a Juventust említhetném, aki tőzsdén van mai napig is, az új szponzori szerződések nem befolyásolják nagyon az árfolyamot. Inkább olyan dolgok befolyásolják, hogy a VAR helyzet után mondjuk les volt, vagy nem volt les, valóban meg kellett volna adni azt a gólt, vagy nem kellett volna megadni, ilyenek befolyásolják az árfolyamát egy-egy fociklub részvényének.
Hogyha már viszont tőzsdére lép egy klub, akkor történt olyan egyáltalán a világtörténelemben, hogy valaki kivezeti onnan a papírjait?
Persze, vannak ilyen esetek is, amikor azt látják jobbnak, hogy oké, innentől kezdve nem szeretnénk a tőzsdén részt venni, és inkább más tőkegyűjtési módszerhez nyúlnak. Például történt olyan is azért itt a historikus adatok alapján, hogy ténylegesen tőzsdéről kivezették a céget, de kötvényt viszont kibocsájtottak az OTC másodlagos piacon. Uh-huh. És akkor mégiscsak így tulajdonképpen így szerették volna finanszírozni saját magukat.
Akkor azért a tőzsdére lépés nem egy fő prioritás azt illetően, hogy forrás szerezzen egy nagy klub.
Azt látjuk, hogy egyáltalán nem ez a fő prioritás. Inkább itt a szurkolók, rajongóknak szólnak egyértelműen mind a részvény vagy kötvénykibocsátások egyaránt, hogy érezzék magukhoz még közelebb a szeretett klubjukat.
Mennyire népszerű egyébként egy futballpiaci részvény a szurkolók között, vagy mi motiválhatja igazából, vagy motiválják-e a klubok arra a szurkolókat, hogy vásároljanak részvényeket?
Egyértelműen, tehát akár applikáción keresztül vannak azért olyan európai klubok, akik ajánlják is, hogy akár egy bizonyos befektetési szolgáltatónál, vagy broker cégnél nyissanak számlát a szurkolók, és akkor meg tudják venni az adott foci csapatnak a részvényét. De én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez lehet egy átgondolt és hosszú távra tervező befektetőnek a perspektívája, ez tényleg nagyon spekulatív befektetésnek számít, egyértelműen. Itt értem azt például, hogy a forgalom, nagyon kicsi a forgalom ezekben a részvényekben, és amit említettél, index is alig van likviditáson napi szinten. Ezáltal nem feltétlenül éri meg az ilyen eszközökbe befektetni, aki azt gondolom, hogy hosszú távra szeretne azért profitábilisan kijönni ebből a történetből.
Kicsit félve kérdezem, Magyarországon te már találkoztál olyan kis befektetővel, aki szeretett volna mondjuk Juventus részvényt vásárolni?
Igen, találkoztam már ilyennel, sőt Manchester United részvény is volt, hiszen Manchester United a New York-i tőzsdén van jegyezve, nála azért nagyobb a likviditás, és ilyen kérés már volt felénk egyértelműen. Ez abból is adódik, hogy ezért nagyon sok sportoló keresi meg az SPB befektetési ZRT-t, tehát minket privát bankárokat is közvetlenül, ezáltal még közelebb érezhetem az ügyfélhez én is magamat, és tudunk olyan alternatívát ajánlani, ami akár 1-2%-ba jó lehet neki a befektetési portfólióba, de ez tényleg csak azért, mert szurkoló, rajongó, vagy valamilyen érzelmi szál köti őt hozzá.
Mondjuk a racionális gazdasági élet, tőzsdei kereskedés és az érzelmek, azok nem mindig férnek meg egy lapon.
Nem mindig, így van. Tehát azt látjuk, hogy a racionalitás ilyenkor teljesen el tud tűnni, amikor valaki egy labdarúgó klubnak a részvényét szeretné.
Akkor is olyan nagyon jó szívvel nem is tudjátok ajánlani ezeket.
Nem feltétlenül, tehát ennél vannak azért sokkal-sokkal attraktívabb hozammal, akár kötvény oldalon, vagy tényleg részvény oldalon magasabb osztalékkal kibocsátott részvények is a piacon, amivel azért sokkal jobban tud kijönni teljes hozamot illetően a befektető.
Említetted, hogy igencsak hektikus mozgások vannak egy ilyen futballpiaci részvényben. Mondanál erre egyébként példákat? Tehát akár egy adott mérkőzésen belül is tud nagyot változni, mondjuk beesni az árfolyam, hogyha a bíró 11-est ítél az adott csapat ellen?
Természetesen ilyen meg tud történni akár, de ugye itt azért nagy kérdés, hogy a foci csapatok általában, hogyha nem a Bajnokok Ligájáról, vagy az Európa Ligáról, vagy Konferencia Ligáról beszélünk, azért hétvégén játszanak. Tőzsdék hétvégén általában zárva vannak, tehát ilyenkor a péntekről hétfőre történő gap tud megnyílni tulajdonképpen. Jó példa erre a Dortmund és a Mainz mérkőzése, ugye a Dortmund és a Bayern München az utolsó fordulóba döntött el tulajdonképpen, hogy ki legyen a német bajnok, ki legyen a salátástál, és a Bayern München lett végül a győztes. Tehát a Dortmund szurkolók annyira pozitívan álltak a hétvégéhez, hiszen ha a Dortmund akár nyer, akkor már onnantól kezdve bajnok, és nem kérdés, hogy mit játszik a Bayern München, és napon belül emlékszem, hogy talán 30%-ot is emelkedett a Dortmund részvénye a pénteki napon. Sajnos hétfőre ez -27% lett, hiszen sajnos ennyire az érzelmek vezérlik a befektetőket ennél a részvényen.
Az eredmények nagyon befolyásolják a részvény árfolyamot, viszont a új szponzori szerződések nem igazán. De mi az, ami még befolyásolja?
Átigazolások nagyon sokat számít, például amikor a Juventusba szerződött a Cristiano Ronaldo, ott is azért például 35-40%-os emelkedés volt a Juventus részvényében, aztán sajnos egy meccs eredmény ezt úgymond tönkretette majdnem, hogy már az Ajax ellen kiestek a Bajnokok Ligájából, és 30% mínusz lett rögtön a részvény árfolyama. Tehát ennyire hektikus azért a futballtársaságban és futballklubokban való befektetés. Tehát ezzel nagyon nagyon óvatosan kell bánni, azt gondolom.
A klub elnökök egyébként szoktak kifejezetten nyilatkozni a klubnak a tőzsdei jelenlétéről, vagy a tőzsdére való bevezetés tervéről, vagy úgy vannak vele, hogy hát ez egy kicsit ilyen jelentéktelen szegmens, és nem is érdemes, mondjuk amikor felvázolunk egy 5 éves tervet a klub elé, ezt szóba hozni.
Vannak, akik szóba hozzák. Itt a Lyon volt egy nagyon jó példa egyértelműen, hogy akkor szeretnék tőzsdére lépni, és másik tőzsdén is bevezetni a saját részvényüket. De vannak olyan cégek és társaságok, ahol nem pénzügyi szakemberek vezetik azért a futballklubokat. Ezáltal nem mindig kerül ez előtérbe, hogy akkor most menjenek tőzsdére, vagy ne menjenek, esetleg bocsátjanak kötvényt, vagy ne bocsátsanak, hiszen látják azt, hogy a tőkehelyzetet meg tudják oldani egy értékesítésből, tényleg merchandise-ból, vagy esetlegesen új szponzori szerződésekből, tévészerződésekből.
Azért itt a Covid alatt, mivel üresen kongtak a stadionok, nagyon sok klubnak hiányzott a jegybevétel. Itt megfigyelhető volt egy olyan kis fellendülés, hogy akkor ezt a forrásbevonási lehetőséget is ragadjuk meg. Itt a Covid utáni 1-2 évben több klub akart tőzsdére menni, vagy nem volt egyáltalán felfutás?
Inkább kötvénykibocsátásokat láthattunk. Tehát egyértelműen, hogyha egy kötvényt vásárol egy befektető, egyértelműen hitelt nyújt annak a cégnek vagy intézménynek, akinek a kötvényét megvásárolja, inkább ezt lát. Hattuk. Ugye ilyen körbe esett azért a Hertha BSC is, akiről azért sokat lehetett hallani sajnos a 2023 április-májusában a csőd körüli helyzet állt elő. Ugye itt volt egy 2023-ban lejáró eurós kötvénye. Uh-huh. Sajnos a tőkehelyzet annyira megromlott, hogy egyszerűen kénytelen volt a kibocsájtó azt mondani, hogy 2 évvel meghosszabbítja a kötvénylejáratát, nem tudta volna kifizetni a kamatokat és egybe a tőkét.
De ez mondjuk olyan, mint amikor megvásárolod egy harmadik országbeli államnak a kötvényét, amelynek elég gyenge a hitelminősítése.
Így van.
És tehát ez ugyanúgy működik.
Ez pontosan ugyanígy működik, ráadásul a foci kluboknál nincs is hitelminősítés tulajdonképpen. Tehát azt látjuk az elemzéseink során, hogy a nagy hitelminősítők nem is veszik figyelembe őket. Nem véletlen. Nagyon kicsi a kibocsátott mennyiség. Tehát itt azért egy kis kitekintés a futballvilágából, mondjuk egy magyar államkötvény, mint dollárba denominált 7% fölötti kamatozással, 41-es lejárattal, ott azért másfél milliárd dollár akár el tud egyértelműen kibocsátásra tud kerülni. Itt mondjuk akár 40 millió euróról beszélünk bizonyos cégeknél, vagy 25 millió euró. Nagyon, nagyon kicsi a likviditás ezeknek a papíroknak egyértelműen, sőt, láthatjuk azt, Juventusnak van egy 3,375%-os 24-ben lejáró kötvénye, hogy 100 000/1000-es a névérték. Tehát kifejezetten nem arra bazíroznak, hogy a lakossági befektetők vásárolják meg, hanem inkább nagyobb intézmények vagy nagy cégek.
Mi nagyjából egyébként a megoszlása kis befektetők meg az intézmény befektetők között?
Jelen kötvények esetében például a focitársaságnak azért fele-fele arányt vélünk felfedezni egyértelműen, de itt például a Juventus kötvényén egyértelműen az látszik, hogy 80-20 ez az arány. Tehát itt azért a 100 000/1000-es kereskedési mennyiségnél annyit kell tudni, hogy 100 000 euró az a minimum, amivel be tud szállni egy befektető ennek a kötvény megvásárlásába. Itt azért már tényleg nagyobb tőkére és nagyobb portfólióra van szükség. A további kötvényeknél mondjuk egy Schalke vagy a Hertának a kötvényére, ott 1000 eurótól már úgymond egyértelműen meg tudja venni kötvényét a befektető ezeknek a cégeknek.
Kicsit azt szűrtem le a szavaidból, hogy azért többen bocsájtanak ki kötvényt, mint amennyien lépnek tőzsdére. Ez akkor azt is jelenti, hogy általában jobb döntésnek szokott bizonyulni kötvényt kibocsájtani.
Ez pont a labdarúgó kluboknál nem feltétlen lehet így. Itt ténylegesen arról van szó, hogy valamilyen tőkebevonást szeretnének egy új projektet megvalósítani, vagy valamilyen céljukban előrébb lépni. Nagyon sokan felhasználták ezt például akadémia fejlesztésre, például a Braga is, és a Bragának például nagyon jók a pénzügyi adatai. Ugye nekünk tudni kell azt, hogy az SPB-nél mi azért úgy dolgozunk fundamentumok alapján, hogy van egy scoring rendszerünk, a mínusz 10 és plusz 10 közötti pontszámmal értékelünk cégeket 4 féle szegmensben. Megnézzük a hitelképességet, dinamikát, általános állapotot, és milyen nagy egyáltalán maga a cég, és azt láttuk, hogy itt azért ezen a skálán úgy egy 5-ös pontszámot tud szerezni a Braga is, ami nagyon jónak számít azért a vetétársakhoz képest, mert mondjuk egy Juventus mínusz 1,5 például. Tehát, hogy nagyon nagy eltérések tudnak lenni klubok és klubok között.
Megint egy nagyon picit félve kérdezem, hogy magyar klubok számára akár a részvénykibocsátás, akár a kötvénykibocsátás mennyire lehet egy járható út? Volt-e már példa ilyesmire?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egy járható út lehet akár. Most jelenleg nem tudunk erről, hogy új bevezetés érkezhetne, esetlegesen akár a Ferencvárosnál kérdéskör, hogy megteszik-e a későbbiek során, erről még nincsenek információnk, ezáltal erről még nem tudok pontosabbat mondani részedre.
És nemzetközi értelemben most tudsz olyan klubról, amely deklarálta, hogy tervezget ilyen lépéseket?
Ugye akik tervezgették, azok a nagy klubok közül, akár a Barcelona és a Real Madrid volt. A Barcelonának ugye kötvénye is volt kibocsájtva. Új tőzsdére lépést azt látom, hogy most nem nagyon latolgatnak a klubok. Próbálnak tényleg a jelenlegi gazdasági környezetben megmaradni, és próbálják itt a számításaikat kitalálni egyáltalán. Ez a szponzorok szempontjából is például Nike vetette fel, hogy több európai klubbal megszakította az együttműködését is. Ezáltal azoknak a kluboknak lépni kell egy másik irányba. Tehát azt gondolom, most a szponzorok felé van egy nagyobb nyitottság, hogy ott rendeződjenek a helyzetek. Ez a 30-40-es klub nem nagyon fog változni szerintem a jövőben.
Nem feltétlenül készültem erre a témára, de most így eszembe jutott, hogyha már szóba hoztad Amerikát. Ugye azt szoktuk mondani, hogy kicsit ott kockázat éhesebbek a befektetők, talán a részvénypiaci jelenlét is erőteljesebb. Mondjuk egy amerikai sportklub, egy soccer klub, vagy egy NFL klub, az nagyobb valószínűséggel bocsájt ki részvényeket, mint egy európai futballklub?
Igen, szerintem ők nyitottabbak azért sokkal. Ugye itt a Green Bay Packersnek lehetnek akár megtalálni kötvényét, vagy akár részvény spekulációt, lehetőségek, hogy akár a későbbiben tőzsdére lépnek. Az NFL egy elég zárt világ ebből a szempontból, tehát inkább NFL-nek az értékpapírjait tudják megvásárolni az emberek. Itt azt gondolom, az egyedi tulajdonosok nem feltétlenül nyitnának most jelen pillanatban erre a körre.
Kicsit általánosabban nézve a kérdést, egy nagy európai futballklub, mondjuk a Barcelona, Real Madrid, de tényleg a Manchester United is idehozhatjuk, bevételeinek megoszlása ma hogyan néz ki, és ebből százalékosan mennyit jelent mondjuk egy kötvény vagy egy részvénykibocsájtás?
Igen, azt láthatjuk, hogy amit említettem már korábban is, akár mezértékesítések, jegyértékesítések, átigazolási díjak ugye a játékosokért, a nagyobb részét ezt teszik ki egyértelműen a bevételüknek. Azt gondolom, hogy egy 10-20% lehet az, amit akár kötvénnyel, részvénnyel tudnak elérni. Esetlegesen a kötvénykibocsájtásoknál történhetnek olyan problémák, mint a Hertánál is, hogy ezért ez átcsúszik ez a skála akár 50-60%-os tartományba is, hiszen itt nem véletlen volt egy olyan kérdés, hogy 88 millió eurót kellett volna kifizetni kamatokkal együtt ugye a befektetők részére, de sajnos a tőke tulajdonképpen 30 millióra apadt, tehát nem lett volna erre lehetőség. Tehát akár még 100% fölötti százalékról is beszélünk.
Egyébként a szabályozó hatóságok, mondjuk a FIFA a fair play szabálya kapcsán nem várhatná el igazából, hogy, vagy nem ösztökélhetné igazából a klubokat arra, hogy minél több részvény bocsátsanak ki, talán transzparensebb lehet a működés, sokkal inkább bevonzanák a kisbefektetők magántőkéjét is. Ez nem lehetne egy ilyen jó módszer a kluboknak arra, hogy tényleg elkerüljék a fair play-t, FIFA pénzügyi fair play-t érintő vádaskodásokat?
Akár ez egy járható út lenne valóban, és azt gondolom, hogy a rajongóknak és a focit szerető embereknek is egy plusz ösztökélés lenne arra, hogy akár a befektetések világát megismerjék első körben mondjuk a saját szeretett klubjuk által, és aztán mondjuk egy szakember segítségével továbbiakba átmenjenek.
Mert hogy gondolom, egy futballklubnak is ugyanúgy kőkemény beszámolási kötelezettsége van akkor, hogyha tőzsdén forog.
Természetesen ott már egyértelműen az éves jelentések jönnek, negyedéves jelentések, és az a befektetőket tájékoztatni kell minden fontosabb adatról. De egyértelműen azt látom, hogy még mindig, aki a foci klubokba szeretne befektetni, nagyon-nagyon óvatosan tegye ezt meg. Azt gondolom, egy jó példa erre, hogyha már a Juventus-t említettük az egész beszélgetés során, hogy aki a kibocsátáskor Juventus részvényt vett, és még mai napig is megtartotta, mínusz 75%-ban van. Tehát a befektetett tőkének azért a 75%-át majdnem, hogy elvesztette ezek alapján, tehát nem feltétlen tud minden esetben profitábel is lenni. Azt látom, hogy a day trade, vagy akár tényleg a nagyon rövid időtávra való kereskedés az, ami a fociklubuknál látható és megfigyelhető.
Wessenbacher Kornél, az SPB befektetési ZRT junior privát bankára volt a Sportérték vendége. Tehát máskor is további szép napot kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást, további szép napot mindenkinek.
És ennyi fért a Sportértékbe. Én köszönöm szépen a figyelmüket, hogy hallgattak minket. További szép napot, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.